A következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
Jó estét kívánok! Melyik volt élete legemlékezetesebb riportja? Ezt a körmön fontan ravasz kérdés, amelynek mindössze 41 nehány évet kéne egy szempillantás alatt végigvennie. Nem is tudom, hányszor kérdezték már tőlem. Persze, hogy nem tudok rá válaszolni. De egyre igen, ami hasonlít. Melyik volt, amire a leginkább emlékeztek az emberek? És ez nem szükségszerűen azért, mert valami velőtrázóan izgalmas, vagy soha nem volt témát dolgozott volna fel. Meg sem tudom igazán magyarázni, hogy mi volt az oka, de egy biztos, több mint negyed százada annak, hogy elkészült ez a beszélgetés, mégpedig úgy, hogy a kapuból fölüzentek, hogy itt van egy úr, aki csak annyit üzen, hogy ő a riportalany riportere, hogy ennek különösebb értelme nincs, ez mindegy. Én lementem, találkoztunk Gyula bácsival, és íme a beszélgetés.
A kedves hölgye Gyula, amikor bejöttünk az ajtón a helységben, előre akart engem engedni, jó lehet, hogy 80 éves, én meg hát alig vagyok több, mint a fele, és azt mondta, hogy hát voltaképpen ön a fiatalabb, és akármilyen szomorú is, az én temetésemre fog ön jönni, és nem fordítva. Mire alapozza ezt?
Mármint
az én húsevésemre.
Meg a dohányzásra.
Meg a dohányzásomra.
Meg az alkoholra.
Hát ahol mi ülünk, ez egy kis vendég.
Gasztronómiát. Hát elég rossz helyre hoztak, de nem...
Dűnös
helyre. Elbírom, kérem szépen.
Hadd mutassam meg az étlapot. Tessék már megmondani nekem, hogy ebből az étlapból egyáltalán mit tehetne ön, mint bicsérdista?
Májol, székelykáposzt, meg a bácskai, rizsesús. Milánoi makaróni, nem tudom, hát
az még... húsos étel.
De már az is főtétel.
És főtétel,
főtészta már nem jó nekünk, csak a sültök. A
kenyér egyet. Van-e olyan, amit sertésű,
megkínálhatnál? Hát kínálni lehet, kérem, de...
Nem
fogod el. Sertésű, magyarosan, paprikás, makaróni. Tudom, mert tisztensültek. Hát szomorú, kérem. Nekem ez szomorú. Én sajnálom önöket, akik itt vannak mindjárt, mert ezen a táplálkozáson tengődnek.
Hát, ha nekünk ízlik.
Ezt elhiszem. De nekem is ízlik, amit én eszem.
Na jó, hát akkor mégis ismerjük meg a dolgokat. Hogy például mondjuk, már ugye elárultuk, hogy ön bicsérdista, és ez a beszélgetés elsősorban azért jött létre, ha nem tévedek. Visszateszem én a
tárgyat. Ezt kérem szépen, ez most egy, hogy is mondjam, egy meccs, amit csinálunk. Egy mérkőzés. Két... Úgy, mint hogy van, kérem, a szociálizmus, a kapitalizmus küzd egymással. Most a bicsérizmus, kérem szépen, aminek én vagyok a képviselő, élő, egyetlen, azt hiszem, egyetlen képviselője, én most kérem szépen az ő védelmére kelek.
De én nem támadom, én szeretném megismerni. Így például szeretném megtudni azt, ha én most eldönteném, hogy az ön megnyeri ezt a meccset, és én eldöntöm, hogy bicsérdista leszek. Mit kéne tennem holnaptól?
10 napig nem enni semmit, csak vizet inni.
Hát attól én valószínűleg főfordulnék.
Nem. Nem ismerően saját magát, vagy a...
Ez lehet.
Az anatómiát sem.
Hát tessék mondani, 10 napig, tehát egy falatot nem szabadna ennem, így kéne neki várni.
Hát van, aki 40 napig. Mondtam, hogy én vállalom, kérem, a kéthetes bőtöt csak úgy perhetsz, hogy akarja.
Hát ilyen vicceket nem csinálok.
Nem vicc, nekem könnyű.
De hadd menjünk tovább. Tehát 10 napig nem ehetnék. Ihatnék?
Vizet.
Csak tiszta vizet.
Tiszta vizet, lehetőleg Dunavizet.
Dunavizet?
Igen.
Na jó, hát a csapból is Dunavíz hát, folyik tisztítva.
Na de hát akkor már sok mindenen keresztül megy.
De nem ijedem ezt a piszkos Dunavizet.
Igen. Az nem olyan piszkos, mint az ember gondolja.
Hogy kimerném a Dunából és innám, a betyárját.
Én, ha a Duna mellett laknék, én azt innem állandóan.
Na tehát mivel tisztítanád? Rettenetesen
nem kell ezt tisztítani, a napsugára megtisztítja.
Értem. Na jó, hát akkor 10 napig nem eszem Dunavizet is.
Szóval a napsugár által átjárt tó vagy folyóvíz, azt kérem.
10 nap után, ha még élek, és megittam a Dunavizet, és még mindig élek, akkor mi következik?
Jó közérzet.
Az jön rám, de mit tehetem?
Hát kérem szépen, a száraz kenyérrel mondjuk almát.
Mit evettem ma?
Semmit.
Hoppá.
Tegnap se, holnap se.
De miért?
50 éve nem reggeliztem. Minek? Pihentetem a gyomromat.
Értem, hát önnek már akkor nagyon összeszűkülhetett a gyomra.
Nincs az összeszűkülve, kérem. Mert aztán nekiállok, kérem szépen, én bezabálok.
Na hát ezt a bezabálást, ezt most mondja, mivel
magyarosan. Hát például tegnap ettem, kérem szépen, egy kiló nyers paradicsomot.
Csak úgy?
Margarinos kenyérrel.
Ó, hát akkor az vannak dolgok, amiket lehet enni. Tehát rámom, margarinnal.
Egy kiló paradicsom. És akkor még egy 35 dek a kenyér, tesszük, kérem szépen
meg
összeadni.
Lehet tölteni vele.
Tehát,
a gyomrat,
ugye, meg, ezt megtölti a gyomrot. Érzem is, hogy tele van a gyomrom.
Tegnap
és
óta.
Jó közérzetem van. Azóta nem ettem.
Tehát tegnap ebédre egy kiló paradicsom, margarin. Ez vagy a vacsora. Ebédre mit evett?
Ebédre ettem, kérem szépen, amit benne van a cikkben is, kérem szépen, 12 dek a marmoládot, és 25 dek a kenyeret, száraz kenyeret.
Na, de hát amit elmondod őszintén, szóval egy idő után kicsi egyoldalúvá válik.
Egyoldalúvá válik, de ezek az ételek olyanok, ezeket nem lehet megunni, olyan finomak. Olyan jó az én ízlelő szervem, mert én kéne pihen gyomorral fogok hozzá az evéshez, nem úgy, mint önök, akiknek hozzáfognak, bármikor még van valami maradék a gyomrukban. És kérem szépen, akkor már nincs az az étvágy. A legjobb étvágy csinál az üres gyomor, kérem szépen. Nem pedig a fűszer, amit önök itt mindenféle erő beleeltetnek a táplálékokba, hogy mert másképp már nem ízlene, mesterséges az, aki isz neki. Itt nekem van igazanként.
Én nagy meggyőződéssel mondta korábban, hogy az én temetésemen ott lesz. Hát ez képletesen értette természetesen, hiszen nem kívánhatom.
Persze, de nem is kívánom öntől.
Hogy rossz az idő, ott legyen, de... De...
Csak ajánlom önnek, kérem szépen, hogy tessék ennek elébe nézni, és aztán meggondolni a dolgot. És amennyiben nem akarja megrövidíteni az életét, és esetleg 70 év alatt el akar távozni, tessék folytatni. Én nekem ugye megvan például a mindennapi kosztom, már le is van gépelve, hogy mibe kerül a napi táplálkozáson, mibe van összeállítva, kérem
mennyibe
szépen.
Mennyibe kerül körülbelül?
Egy hónap alatt 266 forint. Ugye? Kevés.
Bizony.
266 forint, írva van, kérem.
Nem kölget, én elhiszem önnek, hát hogy képzelem.
Részletet mondta, tudok egy pillanat esetleg önnek.
Nagyon köszönöm, ezt megfogadom, bár alig hiszem, hogy kijönnék ennyiből. Ez egy havi összes szükséglete, ami élelmiszerben is.
Igen.
266, 31 ebéd, 31 vacsora, minden benne van. Csak a reggelinen.
Nekem a legajánlatosabb, kérem szépen, nyugodtan, jó levegőn, mozogva, jól táplálkozni. És akkor megvan, kérem szépen, az új embertípus.
Önben megvalósul.
Meg fog valósulni. Hát most még én fiatal vagyok, én úgy szoktam mondani, most még kamaszkoromat élem a 80 évvel, mert amit én tervezek, ahhoz képest én még fiatal ember vagyok, ugye?
Engedje meg, hogy most akkor végezetül, itt van egy kötetek kezemben Kosztolányi Dezsőnek. Egyik gyűjteményes kötet, az a címe Hattyú, és ebben egy nagyon érdekes és kedves riport készült Bicsérdi Bélával, az a címe Tanulmány egy prófétáról, tehát avval, akinek a tanait ön is követi. Ennek a végén ez áll, másfél órája ülünk az asztalnál, tanítványai felemelik borosporukat, s kocintanak Bicsérdivel, éltetik. Borosporukat. Lehet bort inni?
Nem. Az nem jelenti, hogy Bicsérdi nem, mert vizes poharat tartottad.
A tanítványai fölemelik. Lehet, hogy a boros pohárba víz volt, csak a pohár volt boros?
Nem hiszem.
Ejnye, bejnye. Ejhaj, sose halunk,
szép
megírja.
Szépségében határozottan.
Ejhaj, sose halunk, megírja utána Kosztolányi. Én elbúcsúzom házigazdámtól. Találkát adok neki 2026-ban, mához pont 100 évre ugyanitt. Akkor ő csak 154 éves lesz, én pedig 140, írja Kosztolányi. Mind a ketten megígérjük, hogy tőlünk telhetően pontosan megjelenünk ezen az érdekes légyotton. Hát kérem szépen, hölgye úr, adjon nekem randevút befejezésül akkor. Mikor találkozzunk, ha még áll ez az öreg ház, és benne itt lesz ez
hát
a
kérem kísérlet. Szépen, ha komoly ez az ajánlat, kérem szépen, akkor ez csak akkor tehet, ezért tartom érdemesnek a megkötésre, ezt megállapodás, hogyha látom, hogy én komolyan rászántam magát erre az útra, mert különben ön teljesen le van bukva, reménytelen az ön.
De te mégis hát bízzék bennem.
Hát bízzak, hát jó, bízom.
Adjon előleget.
Elég azt, hogy bízok önben.
Hát egyelőre bízzék bennem, mondja meg, mikor randevúzzunk ugyanis.
Én kérem szépen az ön intelligenciájához mérve, azt hiszem, hogy mondjam, valószínűleg tartom, hogy ön is erre az útra lép.
No, hát akkor mikor találkozunk?
Ez már egy udvarias megnyilatkozás a részemről.
Vettem észre. Tehát akkor mikor találkozunk itt?
Kérem szépen, ön válassza meg. Én úgy rendelkezem az idővel, ahogy ön nem rendelkezik.
Ön a tudora ennek a tannak, tehát ön jósolja meg most a saját nevében. Melyik az a legkésőbbi időpont, amikor ön úgy érzi, hogy még velem ön itt randevúzni tud, hiszen ön csak nem kétszer annyi idős, mint én.
Igen. Hát kérem szépen, én nem tudom, hogy az enyém meddig fog kiterjedni. 120-ra vezet valószínűleg veszem, a 100 mondom, biztos.
Hát mondjuk a 120-at.
Jó.
Ön mikor lesz 120 éves? Ha most 80, éppen 40 esztendő múlva, most van 1976, meg 40. Egy szóval 2016-ban, mondjuk, hogy november 5-én, ez a születésem napja, 2016-ban találkozunk ugyanitt. Jó?
Jó.
Köszönöm.
Hát ez a találkozó nem jön létre. Lehet, hogy jó magam sem lehetnék ott, de Gyula bácsi ezt követően, amennyire pontosak az értesüléseink, 6 évvel később végleg eltávozott. A hírek úgy szólnak, lehet pletyka, hogy gyümölcsöt szedett fáról, fönn volt a fán, és onnan esett le, és ez okozta idő előtti távozását. Levelek... Nem mondom, hogy nagy számban, de jó néhány levél igazolja, hogy nem csak én magam vagyok kíváncsi, hogy annak idején azok a gyerekek, akik az Apád, anyád, ide jöjjön című műsorban szerepeltek, mint közismert emberek, leginkább művészek, gyerekek, kisgyerekeként, egy játék kapcsán föl kellett ismerni róluk a szülőt, hogy azok mire vitték. Mondom, úgy tűnik mások is kíváncsiak, hát ezt próbáljuk most kielégíteni a következő példával.
17 éves lesz, oroszlán jegyébe született.
Az mit jelent egyébként?
Horoszkópja.
De tudom, de
augusztus
milyenek?
Milyen? Hát olyanok, mint a Gergő. Céltudatos, szorgalmas, akaratos. Néha kicsit makacs, de ennyi azt hiszem kell.
És maga milyen jegyben született?
Én a szűz jegyében.
És mit tanulsz, Gergő?
Klarinétozom és zeneszerzést tanulok a konzervatóriumban.
Ó, hát ez egy komoly dolog. Most már akkor mindenki muzsikál a család?
Igen, a mi családunk egy ilyen muzsikus család.
Azt jelenti, hogy nagy zaj van otthon?
Hát igen.
Tényleg?
De ezt a szomszédoktól kéne megkérdezni inkább.
Hát én, az, igen.
Bocsánat, én igyekszem otthon nem gyakorolni, ha lehet.
Hát igen, éppen ez az, de a muzsikusok azok gyakorolnak, igaz-e?
Hát én énekes is vagyok, és muzsikus is, és elég, amit az operában gyakorolok.
Hát kérem alázattal, akkor Gergő, licsit mondd el, hogy mit hallunk tőletek.
Gershwint fogunk játszani.
Még hozzá családi vállalkozásban, mert férjem Vajda József, aki a rádiózenekar első fagottosa.
És aki már itt is van.
És behozta a gyermekemnek a hangszerét, a klarinétot. Ő most nem fagottozni fog, hanem zongorázni.
Hát akkor kérem szépen, Gershwin és a család, tessék.
Klarinét vonalon folytatódott, mert ugye az is benne volt a műsorban, játszottam is rajta. Abból én lediplomáztam, aztán a karmesterség következett, és abból is lediplomáztam. És most 3 funkcióban működöm, klarinét, karmester és zeneszerző.
Na most ugye zuhatatlan minden okos riporter ilyenkor megkérdezi, hogy melyik az irány. Szóval az ember művelhet hármat, de aztán általában úgy alakul, hogy az élet hozza, hogy az ember fő foglalkozásként megragad az egyiknél.
Én azt hiszem, hogy a karmesterség lesz az, ami hosszabb távú dolog, hosszabb távú foglalatosság vagy szakma. Annál is inkább, mert mostanában egyre inkább a külföldi felkérésem azok mind a karmesterséggel kapcsolatosak.
És ennek mi lehet az oka? Ez véletlen, vagy pedig a mutatott produktum?
Hát ebben van egy kis tudatosság is a részemről, az azt remélem, hogy tudom ezt befolyásolni, és nem csak sors kérdés, vagy szerencse kérdés a dolog.
Tehát vagyis magyarán szólva, független attól, hogy komponál, független attól, hogy klarinétozik, végül is karmesternek szánja magát? Így sarkítani?
Úgy képzelem el ezt a dolgot, hogy ha fontossági sorrendet kell állítani, akkor a komponálás a legfontosabb, mert az egy kreatív dolog, de az a leghosszabb távú is egyben. Tehát az ember végül is, amikor a zeneszerzésről van szó, akkor ráér, lehet ezt mondani. A másik kettőnél, de még inkább leginkább a karmesterségnél azért az idő az szorítja az embert. Én is úgy kezdtem el vezényelni, azt mondták, hogy ez nekem menne. És akkor én ezt elsőre elhittem, és aztán megpróbáltam ezzel a dologgal behatóbban foglalkozni. És mivel tényleg úgy érzem, hogy megy, tehát otthonosan érzem magam a dologban, és azért azt tudatosítottam, hogy ez egy távlatibb dolog, mint a klarinét, és engem jobban érdekel, azért ez a maga módján tágabb lehetőséget biztosít a zenélésben, akkor kezdtem ezzel foglalkozni.
A klarinét, a karmesterség és a komponálás hármasában egy másfél évtizeden belül, hogyha tudom, hogy nincs, vagy legalábbis gondolom, programot kéne felállítani. Mit kell addig elvégezni ahhoz, hogy Vajda Gergely úgy érezze, hogy rendben mennek a dolgok?
Hát azt a nemzetközi karriert, ami remélem, hogy elkezdődött már, illetve 2002-ben kezdődik, mint karmester, azt mindenképpen szeretném kiteljesíteni. A komponálás, az mondom, az egy életforma, és az remélem, hogy 80, 85, 95, majd meglátjuk, hogy mennyi adatik, azt végig lehet végül is csinálni, még az ember kezéből ki nem esik a toll. A klarinétozást pedig, mondjuk, mint Woody Allen, hogy minden kedden ugye nem tudott elmenni az Oscar-díj kiosztásra, mert keddenként ő a jazzklubban klarinétozik, szóval én ezt azért valahol szeretném megtartani, a nem is professzionális módon, de az a fizikai kapcsolat, ami a zenével van, az csak az ember saját hangszerén keresztül érvényesülhet.
Na hát kérem szépen, ma éppen kedd van, úgyhogy jó napot fogtunk ki, Vajda Gergely, de hát ma klarinétozik, és Stravinsky, egy háromtételes Stravinsky mű harmadik tételét halljuk. Hát ez egy percig sem állítom, hogy a mű dallamos volna olyan mértékben, hogy azonnal fülbe mászó, de hogy nehéz lehet játszani, azt a magunkfajta laikusok is meg tudják állapítani, gondolom. Egyébként, ahogy most tovább haladunk, megint csak szülő és gyermeke a hősünk, ezúttal azonban anya és lánya, tehát nem fiúgyermek, és az apropó annak idején a Telefere színpadán, a mikroszkóp színpadon, egy könyv volt, amit az édesanyja írt az együtt megélt helyzetről, történésekről. Azonnal meg fogják tudni, miről van szó. Szóval a mű címe egyébként Kurgáni napló volt.
Elmentünk amikor Marika 15 hónapos volt Kurgánban.
Hol ez a Kurgán?
Kurgán Nyugat-Szibériában van, az Uralon túl, a Tobol folyó partján, egy város. És akkor Ilizárov professzor megnézte a gyereket, adott egy papírt, hogy 4 éves korban vállalja a gyerek gyógykezelését.
Mikor műtötték először a kislányt?
82. március 12-én.
Tehát ő azt vállalta, hogy megnyújtja a lábát a szükséges hosszban, ugye?
Igen.
És hogy a kezét is.
Majd később a kezét is. Uh-huh. És akkor 82. március 12-én volt az első műtét, akkor a bal lábszárt csontot eltörték, két helyen törték el, térd alatt és boka fölött, és rászereltek, befúrtak a csontba, a csontdarabokba, és rászereltek egy ilyen csontnyújtó fémkészüléket, és ezzel nyújtották meg.
Hogy éltek ott? És mennyi ideig voltak az első alkalommal?
Az első alkalommal egy hónap megszakítással egy évig voltunk, mert 82. augusztus 20-án kiengedték Marikát a kórházból, és hazajöttünk 23-án, de akkor 4 éves volt, és szóval nem értette meg, hogy mankóval kell járni, és nem akart mankóval járni, és szaladgált, boldog volt, hogy nincs a fémkészülék a lábán, hogy egyforma hosszú, hogy nem kell ortopédcipőt viselnie, és elgörbült a lába.
Elgörbült?
Egy kicsit elgörbült, a fényképben benne van a könyvben, és mert még képlékeny, még kicsit lágy volt az a megnövesztett 9 cm csont, a lábszárnak több mint az egy harmadát nyújtották. Új csont lett. És szeptember végén visszamentünk, és október 5-én újra műtötték. Ha nagyobb lesz, akkor majd kell ismét műteni a combját, mert a lábszár 4 cm-rel hosszabb volt, mint az egészséges lábon, és a comb pedig a növekedés következtében lemaradt.
Azért ez borzasztó szenvedés lehet ennyi műtét.
Hát először az volt, de most már megszoktuk. Vagyis megszokta Marika is. Kiszélesítették a lábfejet másfél centiméterrel, és a kezén pedig szétválasztották a mutató ujját első alkalommal, most pedig a másik összenövést, a három összenőtt ujját.
Tehát több műtétre nem lesz szükség?
Hát egyre mindenképpen szükség lesz, hogyha befejeződik a serdülés, akkor bizonyára lesz valami különbség, és azt korrigálni.
Azt kérdeztem az előbb, most megismétlem, hogy hogyan éltek ott?
Hogyan éltünk? Hát nem volt könnyű. Én egy munkásszálon laktam, és ott megismerkedtem az orosz emberekkel, és nagyon sokat segítettek.
Nyelvet?
Mennyire? Hát először nem tudtam, vagyis amit hát érettségiztem oroszból, de azt elfelejtettem 20 év alatt, és aztán ott a nyelvi közegben az emberre ráragadt.
Ki finanszírozta az egész ügyet anyagilag?
Hát anyagilag? Anyagilag. Hát fizetés nélküli szabadságot kértem a munkahelyemen.
Tanárnő, ugye?
Igen. És amikor hazajöttünk, akkor kaptam méltányossági alapon táppénzt. Kérelmet kellett beadni a családi helyzetünkre, anyagi helyzetünkre hivatkozva, mert a férjem 3 másik gyerekért fizet gyerektartást, én meg táppénzen voltam. Szóval előre gyűjtöttünk pénzt, azt beváltottuk, meg a nagyszülők segítettek.
És az állami segítség miben nyilván?
Az állami segítség annyi volt, hogy a táppénzt azt megkaptuk, és az úti költséget kifizették oda-vissza. Ennyi volt az állami segítség. A munkahelyem szakszervezeti bizottságától kaptam, 82-től mostanáig, erre az időszakra összeszámítva olyan körülbelül 10.000 forint a több részletben. Ennyi segítséget kaptam ennyire.
És a könyv ez hogy jött létre?
A könyv az úgy volt, hogy amikor először mentünk, akkor a férjem egy ilyen piros határnapot tette csak be a bőrönbe, és írjad meg, hogy mi történt veletek, mi történt Marikával. Minden nap írd le, ami történt, és én leírtam minden nap. Hazajöttünk, és a tanítványaim a nevelőotthonban azzal fogadtak, hogy volt itt egy újságíró néni, az Erzsi néni, és mi meséltünk a Marika néniről, meg Marikáról neki, és az Erzsi néni nagyon érdeklődött, hogy ha hazajön a Marika nénitek, akkor feltétlenül szaladjon el egy gyerek, mondja meg nekem, hogy hazajött, mert szeretnék vele megismerkedni. Fazekas Erzsébet volt a Magyar Hírlap munkatársa. Így megismerkedtünk, és beszéltem neki a történetemről. és hogy milyen szomorú vagyok, hogy elrontott élet, meg elkeseredett vagyok, és mondta, hogy nem elrontott élet ez, ne legyél elkeseredve, és minden jóra fordulhat, és mondtam, hogy van a naplóm, ő elolvast, és azt mondta, hogy a kötelességed benne van megírni, mert rajtad kívül nagyon sok szülő él ezzel a gonddal.
Kiderült az, hogy miért nem javasolták, amikor először hozták szóba Ilizárovot? A itthoniak?
Hát számomra kiderült, hogy miért nem javasolták. Nem akarom elmondani.
Ja, jó, hát akkor ez már majdnem olyan, mintha válaszolt volna. Lehet, hogy kicsit még jobb is. Én szándékosan nem akartam, hogy Marika végighallgassa beszélgetésünket, mert nem tudtam, hogy nem lesz-e olyasmi, ami esetleg nem fontos, hogy ő neki arról hallania kelljen, de azt viszont a világé sem engedném el, hogy ezt a kis lányt meg ne ismerjék. Marika, gyere be, légy oly kedves, ha hallasz engem. Itt ülj le az anyuka mellé. Szerbusz.
Jó estét kívánok.
Jó estét kívánok. Na, így még nem szerepeltél, ugye?
Nem.
Nem, ugye? Iskolába jársz?
Járok.
A rendes nappali iskolába, ugye?
Igen.
Jó van. Na hát azért kérdezem, mert annyit voltál elközben, hogy nem tudtam, hogy befejezted. Még egyet mondjál meg nekem, mielőtt tovább megyünk, hogy te tulajdonképpen a szemüveget fölött nézel-e ki, vagy a szemüveget... Na azt hittem, hogy csak ez olyan divatos.
Általában fölött.
Általában fölött, igen. Ugye? Így jobban hasonlítasz az anyukára. Mondd, kérdezhetek tőled olyanokat, amelyek és összefüggésben állnak a különböző kurgáni kezelésekkel. Az iskolatársak itt hogy viselkednek veled? Rendesek mindannyian?
Nagyon arányosak velem.
Igen? Mm-hmm. Mert én olvastam egy cikket egy régebbi időbről, amikor éppen elkezdhette iskolába járni, hogy bizony előfordult, hogy gúnyolódtak meg, szóval nem voltak a lehető legrendesebbek. Akkor ez ezek szerint megszűnt. Én rá, ne oda nézi, hát neked van saját véleményed.
Most elköltöztünk, és új iskolába járok, és ott nagyon kedvesek hozzám.
Hát, szóval minden rendben. És hogy tanulsz? Fantasztikusan. Nézed, ha megint oda néz.
Elég jó.
Mit jelent ez elég jó?
Hát az azt jelenti, hogy 5-ös, 4-es, azt jelenti.
Hát az, hogy elég jó. Bár én tanultam volna. Jó vicc. Az a lábad, amit műtöttek többször is, az van-e valami, amit jelez? Szokott-e fájni, független attól, hogy hát nem kell az beütni, vagy valami?
Hát, hogyha nagyon megerőltetem, akkor fájnak, hogyha megütöm, ugye?
Na jó, hát ha megütöd, akkor én sem megütöm, az fáj, de nem. De egyébként szóval nem, rendesen jól tudod használni.
Jól. Uh-huh.
Megérte ez a sok kínlódás?
Megérte, szerintem megérte.
Ugye? Örülök, hogy megismertelek. És anyukát is, hogy megismerhettem. Melyik a legkedvesebb tantárgyad, Mari?
A matematika.
Hát abból ne adj elő. Ez alól fölmentjük a jelenlévő közönséget. Hát köszönöm szépen akkor, hölgyeim, hogy eljöttek, és szeretnék gratulálni azok nevében a könyvhöz, a teljesítményhez elsősorban, amit itt olvastam ki, de a könyvhöz is, mert én már olvastam.
Köszönöm szépen.
És pontosan megfelel annak, igaza volt annak a kollégínának, hogy ezt meg kellett írni. Kezicsókolom. Kisasszony, nagyon örültem.
Ha tetszik nekünk, ha nem, a múló időt megint évtizedben kell mérni, amióta ez a riport elhangzott. Újra ellátogattunk Marikához és édesanyjához.
88-ban volt az a bizonyos felvétel.
Aha, a mikroszkópon.
A mikroszkóp színpadon, igen.
Hát ott egy kicsit zavarba volt, vagy minek hívjam, ugye?
Borzasztóan. Borzasztóan.
Nem is volt ez a nagyon nagy öröm, hogy kilépni a közönség elé, és akkor lehet, hogy rosszul emlékszem, bocsánat, gépet hordott, ilyen járó gépét?
Már semmim nem volt, botom volt szerintem.
De már ami, színpadra nem azzal jött
arra. Az a biztos nem, az utcán használtam csak, de gyakorlatilag ezt még a középiskolában is hordtam, és aztán valahogy ilyen 16 éves korom körül eldobtam, azt mondtam, hogy nem.
Na és mostan a helyzet mi volt még azóta? Tehát az elmúlt 13 esztendőben kellett még műteni a lábát?
Talán akkor még egyszer visszamentünk combműtétre, mert hogy
a... Ez a növekedéssel, ugye?
Igen, meg hát végig előtte csak a lábszáramat kezelték.
Alsó
és
lábszáram.
Az alsó lábszáramat, igen, azt nyújtották. És hát a két combom között volt körülbelül 5 centi különbség. És azt akkor 12 éves koromban, amikor hetedikes voltam, akkor korrigálták. És az egész lábam a parádban volt akkor. Úgyhogy az volt talán a legkényelmetlenebb kintlét ezért.
Mennyi időt kell kint lenni?
Normális 6 hónap, tehát ez ugyanannyi volt, mint a szokásos.
Akkor is ott volt az anyuka?
Igen, én mindig ott voltam vele.
Na és hát aztán, tehát volt ez a műtét, és attól kezdve gyakorlatilag nem volt gondja több?
Hát gondom volt éppenséggel, főleg amikor hazajöttünk az utolsó gyógykezelés után, miután az egész lábam aparátban volt, végig így volt a lábam, tehát van egy faládánk itthon, és azon kellett gyakorolnom napi 3 órát, hogy a térdemet újra hajlásra bírjam.
És ez, az a napi 3 óra gyakorlás, ez miben állt?
Abban állt, hogy föl-alá lifteztem a lábamat. Itt volt egy ilyen sózsák, és így le-föl.
Tehát a hajlásba föl. Kellett a láda széle legyen?
Igen, igen. Uh-huh. Hát az elején csak kicsit ment, aztán egyre nagyobb fokokban most már tulajdonképpen, hát eddig nem hajlik végig, arra már nem volt türelmem, hogy meg végül is tudok így járni ezzel a hajlásszöggel jól, úgyhogy sajnos.
Voltak éppen lehet mondani, hogy nagyobb gond nélkül használja a megnyújtott lábat.
Igen.
Hány centi volt ez összesen, amit...
Anyu.
Hát több részletben, körülbelül olyan 20-30 között a különbség
centiméterben,
mert először 12-t nyújtottak, akkor korrigáltak, utána vagy 5 centit, amikor másodszor voltunk kint, aztán amikor a combját nyújtották, akkor 7 centit nyújtottak, nem 5-öt, mert amikor hazajöttünk, akkor 2 centivel hosszabb volt a beteg lába, mert ezt úgy nevezik oroszul zápász, tehát egy ilyen tartalékot képeztek, hogy a gyerek még nő, az egészséges lába nő, hogy kiszámolt az időzáró professzor, hogy mire befejeződik a növekedése, akkor egyenlő hosszúak legyenek a lábai, és ez sikerült is így elérni.
Ja, most olvasom, hogy orosz és angol szakot végzett.
Nem, még nem végeztem el őket. Most fogom elvégezni mind a kettőt.
Hát ez már gyakorlatilag itt most már.
Igen, most éppen a szakdolgozat leadási őrületben vagyok.
És aztán tanítani akar?
Ez egy jó kérdés, látja. Mert sokat gondolkoztam, én tolmást szerettem volna lenni, és tulajdonképpen még félig meddig most is szeretnék, hát elég nyelvet tudok. De most, hogy gyakorló tanításokat végeztem, meg magántanítványaim 2 év óta vannak rendszeresen. Nagyon megszerettem a tanítást, úgyhogy ha lesz egy férjem, aki jól keres, akkor lehet, hogy tanítok, nem tudom.
Nem csak azért kérdezem, mert itt ugye az anyuka példája, az lehet jó példa is, hogy ez egy szép pálya, de hát lehet elrettentő is. Anyuka mit szólna hozzá?
Hogy ő tanár legyen?
Mondjuk, hogy tanár lenne.
Hát örülnék neki, de ha tolmács lesz, annak is örülök. Uh-huh. Fontos, hogy...
És kegyed már nem tanít.
Hát én már nyugdíjas lettem, de én örültem, hogy tanár lettem. Uh-huh. És végig 37 évig...
Na most hát valaki nyugdíjas, azért nem hagyja abba, gondolom, a munkát, vagy...
Hát jó lenne valami munkát találni, csak nagyon nehéz nyugdíjasként munkát találni.
Bánom is én, ha indiszkréció. De hát itten nem tudom én ilyen római vakáció hírét vettem, valamiféle, van valamiféle kilátás a közeljövőben a pár választásra, már látjátok, dadogva mondom, hogy lehet ezt körülírni.
Igen, van egy vőlegényem, aki francia.
Abszolút hivatalos? Szóval gyűrűs?
Gyűrű. Úgyhogy van gyűrű. Férhez fogok menni a nyáron, úgy néz ki, és ki fogok költözni, nem Rómába egyelőre, csak Párizsba.
De Rómába ismerkedtek meg, vagy Olaszországban?
Nem, Madridban. Madridban egy humanista világ találkozón. Úgyhogy igen. Így.
És ő mit csinál? A jövendőbeli?
Hát mi a foglalkozása?
Igen.
Programozó, mint ahogy
ez
ma.
Jó.
Igen.
Ez egy korszerű foglalkozás.
Korszerű.
És akkor ez a nyáron lesz. És igen. Akkor hol fog élni? Párizsban?
Hát egy pár évig biztos, hogy Párizsban, és gondolkozunk a Rómán is, igen.
És hát akkor anyuka?
Hát repkednek a gyerekek, mindenfelé világpolgárok. Én velem nem tudom, hogy mi lesz.
Hát gondolom, lesz ott is, nem?
Hát remélem, hogy lesz unoka, és akkor szükség lesz rám.
Hát ez szükség az anyukára akkor is van, amíg nincs unoka. Hát azért ez most tulajdonképpen nem kell nagyon magyarázkodnom, de azért elmondom, hogy hát most ez voltak éppen azért van ez a találkozásunk, mert fölidézem a régi emlékeimet, és hát az ember ahol teheti, megkeresi azokat, akik abban szerepeltek, és őszintén megvalva, én nagy örömmel látom mindkettejüket. Szépek, fiatalok, és jól is vannak. Főleg az anyu, úgy van. Ezt kell mondani. Azért engedjenek meg annyi személyeset így a végére, hogy nagyon jó érzés az embernek látni, hogyha nagy gondokból, nagy szenvedések nyomán végül is a történet vége, happy end. És itt azt hiszem, erről van szó. Legalábbis őszintén remélem. A most következőkhöz egy kis türelmüket kérem, muszáj némi magyarázattal szolgálni. Az úgy esett, hogy Debrecenben havonta egyszer egy-egy ilyen talk show, beszélgető műsorra volt lehetőségem a Kölcsey Ferencről elnevezett kultúrotthonban, művelődési házban, azt hiszem így helyesebb mondani. Friderikuszt követtem itt, mert ő abba hagyta az ő sorozatát, és hát vagy engem ajánlott, vagy hát ők maguktól kértek fel. A lényeg az, hogy az egyik ilyen alkalommal, illetve talán azt valamivel megelőzően, hogy utaztam volna, és már megvolt a műsor, Hegedűs László multimédia vezetője megkért, remélem jól emlékszem, hogy valahol elejtenék egy-két szót arról, hogy Richard Klederman, a világhírű zongorista, épp a műsort, a debreceni műsort követő napon lép fel a sportcsarnokban, Nyíregyházán. Hát aztán mondtam, hogy én éppen megtehetem, noha hát ez ilyen reklámozás, de akkor ez még nem volt ilyen szigorú ügy. De mi volna, hogyha maga Klederman jönne el és csinálna reklámot saját magának? Hát ez meglehetősen elképzelhetetlen volt első hallásra, mert igen-igen magas gázsival dolgozott Klederman. Ám mégis próba szerencse, sikerült tehát elérni azt, hogy Richard Klederman, mint egy önmagának a promóciósaként megjelent Debrecenben, és még azt is előre kell bocsátanom, hogy egy vasat sem kért a fellépésért. Tehát ő is úgy fogta föl, hogy reklámot csinál saját magának a másnapi koncerthez. Hát így jött létre ez a beszélgetés, illetve Richard Kledermannak a megjelenése a debreceni talk show-ban.
You are a pleasant surprise here, Richard, because no one knew that you were coming. Everyone was envious.
Good.
Of the people who got tickets for tomorrow. Mondom, mindenki irigyelte azokat, akiknek holnapra jegyük van, és kellemes meglepetésként érkezett. So, I understand you have about 200 concerts a year, How do you endure? How do you hold out? What is your lifestyle? Excuse me, I have to translate it into Hungarian first. Kérdezem, hogy aki 200 koncertet ad évente, az hogyan bírja, hogyan él, hogyan tűri ezt az örökös vándorlást, mi az életmódja?
Well, you know, it's a fantastic chance for me to perform in so many countries of the world. And sometimes, you know, I must say that it's a little bit tiring because I have to travel a lot, but it's my life to be on stage and I love it.
Csodálatos dolog ennyit utazni, imádok színpadon szerepelni, egyszerűen ez az életem. Do you always know where you are when you get up in the morning? Tudja minden reggel, hogy hol ébred föl, amikor fölébred?
Yes, I must say sometimes I don't know where I am.
Néha nem is egészen pontosan tudom, hol vagyok.
But this evening I'm very happy to be with you and I know that...
Most tudom, hol vagyok egész pontosan.
I'm here with you.
Itt vagyok önökkel. What does your 1991 look like?
Well,
excuse me. I'm sorry. No problem. Hogy néz ki az 1991-es éve?
Just before Hungary, I went to do a tour in Mexico for 20.
Mexikóból érkeztem ide.
For 20 concerts.
20 koncertet adtam.
And right after, I'll be performing in Taiwan.
Innen Taiwanra megyek, ugrál ide oda.
And after I have a big tour in Japan.
És aztán Japán.
For 2 months.
Két hónapig.
And after I have to record my new albums for different countries.
És akkor veszem fel a következő albumomat. Do you remember what was the biggest audience you ever played before? Emlékszik-e arra, melyik volt a legnagyobb nézőszám, amelyik előtt valaha is szerepelt?
Well, maybe it was in Japan, you know, in big stadium,
egy hatalmas stadionban,
with 50,000 people.
Emlékezetem szerint 50,000 ember volt jelen.
And it was a nice reward for me to be on stage and to play for this big audience.
Egy színpadon szerepelni, és ilyen őrületes tömeg előtt játszani. I explained the audience before you came on to stage that your original name was Philippe Pagès. Why and when did you change your name to an artist pseudonym? And where does the name Richard Clayderman come from? Elmeséltem, hogy itt az előbb elárultam, hogy őt tulajdonképpen Philippe Pagès-nak hívják eredetileg, és kérdezem, hogy miért változtatta meg a nevét, és ez a név, ez a teljesen elütő név, hogy Richard Clayderman honnan keletkezik?
In fact, when I met my producers in 1977,
amikor a producereimmel találkoztam,
we thought that my real name, Philippe Pagès, was very difficult to pronounce for in other languages.
Úgy találtuk, hogy az eredeti nevemet, tehát Philippe Pagès-t elég nehéz megjegyezni különböző nyelven.
And we decided to pick up my great grandmother's name, Clayderman, who was Swedish.
És így döntöttük el, hogy a déd nagyanyám nevét veszem fel, Clayderman, aki egyébként svéd volt. That's where your blonde hair comes from. Innen a szőke haj.
Maybe.
I also explained or told the audience that you originally were a great, great talent for piano, and you could have become a concert pianist of what we call serious music or classical music. Why did you choose this rather? Mondom, hogy a tehetsége alapján koncertpianista lehetett volna, tehát úgynevezett komoly zenei koncertező művész. Miért választotta ezt?
In fact, I never dreamed of being a classical pianist.
Soha nem is akartam, nem álmodtam arról, hogy klasszikus pianista legyek, zongorista.
I did some classical studies when I was very young.
Tanultam természetesen azt
and,
is.
And I must say the key for what I do now, it was the key for what I do now. But when I was 17, 18, I wanted to do something different with the music.
17 éves lettem, már mást akartam csinálni. Másfajta zene érdekel.
With my own way of playing the piano.
Saját magam műveit akartam játszani.
And after I met my producers.
Illetve saját magam módján akartam játszani. Bocsánat, nem a saját magam. I thought it was your own work you wanted. You wanted to play it your own way, right?
Yes, my own way.
Saját magam módján, magam stílusában akartam játszani. That's where it comes from.
Yes.
The decision.
Exactly.
And he didn't repent. Don't mind.
Not at all.
Not at all.
I'm very happy with this kind of music. and I try to play with my heart. And to play the best I can.
One of your records, one of your numbers, Bharatpur Adelina.
Yes.
I understand has been sold in more than 20 million copies. Is there a story to this? Where the number comes from? Az a bizonyos híres, majd amit önök is biztosan ismernek, a Bharatpur Adelina, Ballada Adelina című, több mint 20 millió példányban kelt el ez a lemez. Kérdezem, hogy van-e valami történet, ami ehhez fűződik, a számhoz magához?
Well, in 1977, when I met Paul de Senneville, one of my producers.
Az egyik producerimmel találkoztam. What's the name, sorry?
Paul de Senneville.
Paul de Senneville.
Paul de Senneville had composed these very nice melodies.
Ő szerezte ezt a zenét.
And he was looking for a pianist.
Keresett egy zongoristát, aki ezt
eljátsz. And I was selected among 20 other piano players.
20 másik közül választott végül engem.
And after a few days I did this recording with Ballad for Adeline.
Néhány nap múlva felvettük ezt
thanks
számot.
To this Ballad for Adeline I started my career.
És tulajdonképpen ennek köszönhetem a karrieremet, itt kezdődött.
It was a big hit all around the world.
Óriási siker volt mindenütt a világon. Is Adeline a living person? Adeline egy valódi személy vajon?
Yes, it is a Paul's daughter.
Oh, yeah. Tehát Paul de Senneville leánya.
Yes.
A szerző leányához szól a dal. Well, Richard, I'm very sorry, but you can't escape playing it for us now. At least to give us some idea of what your concert tomorrow will be like, to play for us Bharatpur Adelina.
Yes.
Is that all right?
Yes, with pleasure. Thank you very much for your invitation and nagyon köszönöm.
Thank you.
Ugye, hogy milyen kedves, rokonszenves, helyes, szelíd fiatalember. Talán nem is illik éppen ezért elárulni, de hát nem akarom, hogy fölöslegesen törjék a fejüket, hogy ugye honnan került elő ehhez a zongora játékhoz a gyanúsan dobgéphez hasonló ritmus. Hát kérem szépen, Richard Klederman úgynevezett playbackezett, tehát ő csak imitálta a zongorázást a saját korábban felvett játékára. Trükk, de hát mit csináljunk? Ettől azért változatna azt mondom, nagyon rokonszenves fiatalember volt, és rendelkezésre állt, ez sem csekélység. Hát ennyi a mai mutatnivaló és mondandó, remélem két hét múlva újra találkozunk. Viszontlátásra!